Olvassunk igét a Rómaiak hoz írt levél 8. fejezetéből, méghozzá 14-es verstől, Róma 8:14-től. Római levél 8. fejezet 14-es versétől olvassuk Isten igét. Kérlek még titeket, hogy álljatok föl az ige hallgatása idejére. De tegyük ezt úgy Isten által tiszteletből, őszinte szívvel, nem pusztán vallásos formaként. Róma 8:14-től így hangzik Isten igéje. Akiket pedig Isten lelke, az a szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba Atya. Maga pedig a Szentlélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel, szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is, azaz a Szentlélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szentlélek eserezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szentlélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyszerű igék ezek, és bárcsak úgy magyarázhatnám ezeket az igéket nektek, ahogy a szívemben szeretném én, hogy a teremtett világ sóváról várja az Isten fiainak megjelenését, bárcsak azt mondhatnám, hogy minden ember most Magyarországon meg Debrecenben alig várja, hogy megismerje Jézus Krisztus, hogy megtérjen, hívővé legyen, elhagyja a bűneit, elhagyja a szeretetlenséget, a hamisságot, a hazugságot, a lopást, a csalást, és minden egyéb gonosz dolgot, és akarjon az emberek javára élni, javára tenni, és Krisztus akarja követni. Bárcsak ezt mondhatnám, úgy szeretném. Én úgy szeretném azt mondani, hogy az emberek alig várják, hogy kimenjetek, és belétek kapaszkodjanak, hogy meg akarok térni. Csak az a baj, hogy ezt nem mondhatom. De mégis a Biblia azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ezt így a Szent Szellem főhozta bennem ezt az igét, és elkezdtem ezen gondolkodni, és azt nyilvánvaló volt számomra, hogy a mai világban azért nem jellemző az, hogy mindenki az Istent akarja keresni. Legalábbis az élő Istent. A maga Istenét az emberek általában keresik. Ki a pénzt, ki különféle szellemi okú dolgokhoz nyúl a problémáiban választ keresve, ki magában bízik. Sokféle dolog az, ami forog az emberekben, amiben próbálnak kapaszkodni. És úgy szeretném azt mondani nektek, testvérek, itt az idő. Most vége lesz az Isten tiszteletnek. Nagyon figyeljetek, mert a buszon mindenki meg akar térni. Nagyon figyeljetek holnap a munkahelyeteken, mert mindenki meg akar térni. Nagyon figyeljetek a televíziót kapcsoljátok, mert ma este, mert be fogja jelenteni a miniszterelnök, hogy meg akarok térni. Ó, de jó lenne, igaz? Ó, de szuper, ezt így tudnám magyarázni. Csak nem ez van benne a Bibliában. Borzasztó. De nem ez van benne az igében. Sajnos ez az ige nem ezt jelenti. Már biztos átvitt értelemben lehet sok mindent mondani, és igazak is. Azok jelentések, és én is fogok ezekről majd beszélni. De mégis, amikor elkezdtem tanulmányozni ezeket az igéket, akkor rá kellett jönnöm, hogy Nagyon igaz az, amit Péter barátom mondott, hogy a teremtett világ szavak nélkül is dicsére az Istent. Szavak nélkül is dicsére az Istent. Egyedül az embernek adott Isten magához hasonlóan szót a szájába. A teremtett világban senki nincs, aki Istenhez hasonlóan szólni tud, beszélni tud. Értelmes módon ki tudja fejezni magát a szavaival. Istenről írja a Szentírás, Isten a szavával teremtette az univerzumot, a világ mindenséget, és benne a földet és minket, és megáldott bennünket a maga hasonlóságára teremtett embert az ő képességével, a szóval. A szó óriás erő és hatalom. Isten szava teremtő erővel jött ki, és amikor szólt Isten, akkor a nem láthatóból erő állt ez a látható világ, és az a teremtett világ is, amely szavak nélkül is Isten magasztalja, dicsőíti, alkotóját magasztalja és dicsőíti. Maga az isteni szóról sokat lehetne még beszélni, gondolkodni, de most nem ez a témánk, csak egy kicsit utalni szeretnék rá, hogy az a szó, amely Isten szájából származik, az teremtő erővel bír. Mondom is, mindig bátorítom a fiatalokat, akik vizsgáznak, vagy akik nem fiatalok már, de vizsgáznak, tanulnak, hisz az ember most már egy permanens tanulási folyamatban van benne, bárhol megy az életbe, hogy akik idegesek, feszültek, vagy sok problémával küszködnek, nagyon jó gyógyszert javaslok, be kell venni mondjuk 1 Péterből 2 fejezetet reggelente, és aztán el kell csendesedni az Úr előtt. Még a lehet jobb, ha nem is beszélünk. Az ima nem csak arról szól, amikor mi beszélünk, valamikor nem tudunk beszélni. Valamikor nem tudjuk elmondani igazán, mi kavarok bennünk, mert magunk se értjük magunkat. És egyáltalán nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Csak érezzük a nyomásokat, a nehézséget, a fájdalmat. Szóval a nyugtatónál jobb bevenni 1-2 fejezetet a Bibliából, és elcsendesedni előtte. Engedni, hogy végig gondoljuk a dolgainkat, Isten szóljon hozzánk. És azt gondolom, hogy ez serkentőleg hat az agyműködésre is, tehát akik vizsgálőt vannak. Mindig úgy nekem hajam égnek áll, amikor valaki úgy próbál tanulni, hogy elhagyja az igével való közösséget, mert hát tanulni kell. Hát figyelj, Isten teremtette az agyadat. Most gondolj bele, azzal a szóval teremtette a tudat, ismeretet, az agyad, a képességet, a felfogó képességet, amivel ki van jelent a Bibliából. Hát ha valami jobb, mint a Covington, az a Szentírás. Bizonyított tény, azok az emberek, akik az igével foglalatoskodnak, idős korukban is friss elmével rendelkeznek. Friss elmével bírnak. Mondtam nektek azt a példát már, azt a bácsi, aki már nem ismerte meg a fiát sem, ott lakott náluk, és csoszogott ott, és oda jött hozzám, és azt mondta, egy valami megmaradt. Megmarad, amit Krisztusért tettél. A fiát már nem ismerte meg, de mindenre, ami az életben lényeges és fontos, ott volt tisztán, világosan, a fizikai betegség ellenére is az elmében. Pedig ez nem természetes. De beszélték idős emberek, akik még mindig friss szellemmel, eleven tűzzel hirdetik Isten igéjét, 70-80 évesen is. Mert az Isten igéje, az frissen tartja őket, a szellemüket, az elméjüket. Nos, a Biblia azt mondja, a 18. versben, amit olvastuk, hogy van egy szenvedés a jelenben, a mában, ami ér bennünket. Isten igéje soha nem beszél egy ilyen rózsaszín sztoriról, ilyen hollywoodi rózsaszín ciklámen színekben szikrázó, vattacukor ízű életről, mert nem valóságos. A Biblia azt mondja, hogy van az életben szenvedés. Azt is mondja az Isten igéje, hogy ez a szenvedés, ami a jelen életben ér bennünket, nem hasonlítható az a dicsőséghez, amelyet kapni fogunk, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ezen kezdtem gondolkodni, hogy mi ez a dicsőség, amely láthatóvá lesz rajtunk, és mi ez a szenvedés. A szenvedés, azt gondolom, mindenki tudja pipálni az életében, hogy mi az, ami most fáj neki. Mi az, amit ő szenved. Sokszor nem a szenvedésekkel van problémám, mert a szenvedést nagyon jól beazonosítjuk. A dicsőség, a reménység, a ragyogás, a fény az alagút végén, na azzal kapcsolatban szoktunk hiába lenni. Azt szoktuk elveszíteni a nehézségben, a fájdalmak között, hogy van ebből kiút, van az alagútnak vége is. Már látom a fényt. Milyen nagyszerű dolog, hogy megy az ember egy sötét időszakban az életében, és már látja, hogy egyszer vége lesz. Ugye nekünk nem a problémákkal van gondunk, mert ezt nagyon jól realizáljuk. Van a reménységgel szokott általában gondunk lenni, hogy lesz annak vége. És ki fog jönni egy jó dolog abból. A Biblia azt mondja, hogy a 2 Korintus 4.17-től kezdődő igeszakaszban, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó örök dicsőséget szerez nekünk, mert mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál apostol is világosan föltár előttünk ebben az ige szakaszban, hogy vannak szenvedések, amik egy pillanatig tartanak. Persze, ezt mondjuk, ha benne vagy a szenvedésben, általában örökké valónak tartod. És a Biblia azt mondja, hogy a szenvedés az pillanatig tart, a dicsőség meg örökké való. És általában mi úgy éljük meg, hogy a szenvedés örökké tart, és a dicsőség meg talán sohasem jön el. Igaz? Ez valahogy így felborul az emberben, amikor a láthatókra kezd koncentrálni. Tehát arra kezd koncentrálni, hogy itt vannak a problémáim, itt van az életem nehézsége, amit én nem tudok megoldani. Nem tudok úrrá lenni rajta. És mindig jobb küzdködök, erre mélyebbre kerülök a problémában, annál reménytelenebbé válik az embernek a szíve, mert azzal foglalkozik, ami előtte van. Magában bízik, emberekben keres megoldást, ismerősökben, kapcsolatokban keres választ a problémáira. Keresi a megoldást, hogy szabadulás legyen, végre reményjön az életébe, lásson jó napokat is. A Biblia azt mondja, hogy amikor az örökké való dicsőségre tekintesz, akkor a szenvedés pillanatnyilag tűnik. Pál apostol megtanulta azt, hogy ne a láthatókban gondolkodjon, hanem a láthatatlanokban. És mennyi csodát él meg a hívő ember, amikor elkezdi az életét föltárni a mindenható Isten előtt, és segítségé hívja az Úr nevét. Milyen hatalommal avatkozik bele az élő Isten az életünkbe. Milyen csodálatos módon változtat meg dolgokat az életünkben, és rövidít meg sokszor szenvedéseket az életünkben, és ad nagy szabadítást. És mindig akkor jön a szabadítás, amikor elkezded a szemeidet a látható dolgokról fölemelni a láthatatlanokra, mert Isten a specialistája annak, hogy a nem láthatóból előhozza a láthatót. A láthatatlanok nem létezők, hanem azok létezők, csak még nem látod őket. Ezek az Isten megoldásai az életünkre. És Isten megoldásait az életünkre akkor kapjuk meg, amikor a látható szenvedések, a látható reménytelenség, fájdalom, ról fölemelem a szemem arra, hogy mi jönne. Tudjátok, Illésről mondja a Biblia, hogy már várta az esőfelhőket, mikor imádkozott, hogy jöjjön. Imádkozott, könyörgött, küldte a szolgát, menj, nézd meg, van-e már felhő? Hát egy kis pamacs már van, na jó, akkor mondj, menj, jön az eső. Tehát várta, nem volt 3 évig eső, imádkozott, és úgy gondolta, hogy egy emberként imádkozott, nem volt eső, jó, de hát hogy lehet ezt visszacsinálni 3 év után? Azért biztos nem volt könnyű neki, a láthatók azt mutatták, hogy cserepes a föld. A szárazságtól. De elkezdte Isten keresni, imádkozni, a láthatatlanba keresni, kutatni a megoldást, a választ, és Isten megadta a választ, a szabadítást, esélyt hozott a földre. Így tudja a szabadítását meghozni egy-egy ember életében. Nos, az Istent személyesen nem ismerő ember számára ez a gondolkodásmód sokféle lehet. Tehát, hogy szerintem bennünket néha néznek az emberek, ugye, mikor beszélsz így a nehézségeit közepette, hogy az Úr engem meg fog segíteni, imádkozok, és Isten kegyelméből valami történni fog, változás fog hozni az életembe, szabadítás fog hozni, akkor talán azt mondja, hogy ilyen bolond vagy, barátom, tehát, vagy kimondja, vagy gondolja, vagy ilyen naív vallásosság, hát igen, valamiben hinni kell, így szokták mondani, udvarias, hogy meg ne bántsanak bennünket. Hát én is hiszek, tudom, valamiben hinni kell, persze, az ember nem hisz semmiben, nagy baj van, tudod, ez ilyen óvatos óvatosan bolond vagy kategória, csak ezt nem mondják úgy alapvetően. Aztán, ha meg nagyon buzgó vagy, akkor gondolj, ez vallási fanatikus. Tehát erre vigyázni kell, mert ez egy fanatikus, őrült már. Teljesen be van kattanva, én nem bajom van tőlem, hát ez nem normális, hogy gondolkodik. Hát azt én tudom, hogy ez nem normális, az ember életmód és az ember elmének gondolata szerint. Isten szerint azonban a hit gondolkodás módja teljesen normális, és valóságos, és működik, és dicsőségezett Istennek. Nem értik az emberek, hogy hogyan hihetünk ilyen mélyen. Hogy lehet ennyire bízni Istenben? Rácsodálkoznak az életünkre. Há, hogy lehet ennyire hinni? Talán meg is kívánják néha. Esetleg csendes mosollyal illetnek bennünket, mikor megosztjuk velük hitünket. Mosolyognak udvariasan, nem mondanak semmit magukban. Kis naív majd megtudod. Nyugtáznak bennünket, akik szeretjük az Urat, és ismerjük az ő szavát, és tapasztaljuk hatalmát. Vagy esetleg a hátunk mögött, vagy szemünkben megvetéssel beszélnek rólunk, akik Istenben keresik a megoldást, és meg is tapasztaljuk az ő hatalmában a választ hit által az életünk nehézségeiben és harcaiban. Egyesek pedig azt gondolom, hogy istenfélő életünket látva, és abból fakadó beszédünket, cselekedeteinket hallva, elkezdenek érdeklődni Isten felé. hallják a bizonyságtételünket, hogy mit tett Isten az életünkben, elkezdenek érdeklődni. Hogy valami lehet van ott, ahol te jársz. És elkezdik keresni Istent. Biblia azt mondja, hogy Isten dicsősége az látható lesz rajtunk. Láthatóvá lesz rajtunk. Nos, milyen dicsőség az, amely hívő emberen láthatóvá lesz ebben a kijelentésben, amiről most itt beszélünk. Az 1 János 3.2-höz lapozunk, és majd még más helyekről is olvasunk ide igét, a következő kijelentés áll. A Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, aki testben jött el, és meghalt a személyesen a mi bűneinkért, meghalt és feltámadt, ezt hívő emberek számára kijelentés. És azok számára, akik pedig még Krisztusban nem fogadták el azt, hogy Krisztus az Isten fia, aki testben jött el az atyától, mint tiszta és igaz, hogy meghaljon helyettem és helyetted, meghalt és eltemették és feltámadt, aki még ebben nem hisz, annak pedig egy nyitott ajtót ad az Isten a hitre. Egy meghívást. Azt tudom mondani, hogy az Istennek a szava mindenki számára, aki még nem ismeri őt személyesen, egy meghívó. Aki pedig ismeri személyesen, megbátorítás, bátanítás, erőtadás, felemelés. Nos, az 1 János 3.2-ben olvassuk, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Hadd mondjam neked, amikor az emberekkel beszélget, és mondod, hogy hiszek Jézus Krisztusban, valószínűleg az arcod nem fog úgy ragyogni, mint Mózesé. Tehát az emberek, amikor a Krisztusról teszel bizonyságot, egy embert látnak. Még egyáltalán nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszel. Hallják a szót, amit kimondasz, és a hatalom és erő benne van a hit miatt, amivel szólsz, mert nem beszédben áll Istennek az országa, hanem erőben. És amikor a hívő ember hittel szól, abban benne van Istennek az ereje. Tehát valamilyen módon azt meg lehet különböztetni, hogy az nem egy beszéd, egy emberi beszéd, egy emberi okoskodás, hanem Istentől nyert erő és hatalom jön ki abban. De nem nyilvánvaló, hogy te az Isten gyermeke vagy. Tehát nem látszik még az, amivé leszel, gondolj bele. Akkor visszajövünk a Krisztussal, uralkodni fogunk vele együtt. Tehát még nem látszik rajtad a korona. A jogar, az uralkodásnak a pálcája. A Biblia világosan beszél erről. Most elmondod egyszer ezt valakinek, hogy figyelj, visszajövünk Krisztusra, és uralkodni fogok, akkor csendes mosolya mondja, látom, pszichiátria. Tehát, tudod, megkérdezik, hogy szesz valami gyógyszert? Nem, akkor lehet kéne. Tehát ez egy világembernek, aki nem ismeri az Isten igét, és nem tapasztalja az Istennek a valóságát az életében. Azt a közösséget, amely nem beszéd, hanem valóságos az Istennel, hogy szól hozzánk, cselekszik, hatalmával, beleavatkozik az életünk dolgaiban, annak ez ilyen science fiction, és akkor még tudományossá is tettük magát a hit kérdését, de mondjuk bolond vagy kategóriát, értetted? Ez ilyen kompromisszumos megoldás. Biblia így folytatja, tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mármint Jézus Krisztushoz. És olyannak fogjuk őt is látni, amilyen valójában. A Biblia azt mondja, hogy még nem lett nyilvánvaló, hogy mi hasonlók lettünk a Krisztushoz, tehát a külső megjelenésünk tekintetében még nem lett nyilvánvaló az emberek számára, mert rád néznek, ugyanolyan ember vagy, mint a többi. Így van? Nem? Te is ugyanolyan ember vagyok én is, mint bárki más. Tehát semmi, nincs glória a fejem fölött, nem látszik, hogy itt ilyen nagy ragyogás, mikor bemegyek a korán reggel az irodámba, kinyitom az ajtót, hogy föl se kell kapcsolni a villanyt, mert betölti a fény. De a Biblia azt mondja, hogy mikor Krisztus megjelenik a földön, a Jeruzsálemben, akkor nem kell majd nap meg hold, mert az ő dicsősége beragyogja az egész várost. És fényleni fog. Nem nap fog világítani abban. Tehát ez egy valóságos dolog, hogy ez hogy fog megtörténni, fogalmam sincs, de hogyha egy ilyen kis gömböt, mint a nap, az Isten csak így, hopp, legyen, meg tudta oldani, nem probléma világítani neki, hidd el. Meg fogja oldani. Ne aggódj miatta, hogy esetleg leégne az Isten, ilyeneket mond, meg fogja oldani, hidd el. Kolossi 3.4. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Nos, megint nyilvánvaló, ugye? Hogy a dicsőség, amely láthatóvá lesz rajtunk, az a Krisztussal együtt való megjelenésünkkor lesz látható. az emberek számára, amikor teljesen egyértelmű lesz mindenki számára, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Akkor nem lehet már félre magyarázni meg, hogy jaj, hát jobb hinni, mint kételkedni, meg jó van, hát valamivel hinni kell. Már nem lesz, ezek a beszédek már vége, ezek ott már nem lesz ilyen. Nyilvánvaló lesz, hogy jól döntöttél. Hogy jól döntöttem. Az emberek fogják mondani, hogy igaz volt, amit mondott. Ez tényleg Isten gyermeke. Nézd, de Krisztus mellett van, vele együtt jön. Nem megölelte. Ha! És a többi ember pedig mindebből ki lesz rekesztve. És te úgy leszel a földi királyságban, Isten királyságában, és nem science fiction, ez teljesen valóságos, ahogy a Krisztus eljött a földre, csecsemőként feljött, és csodákat, jeleket tett, és történelmi tény, hogy ő itt élt, meghalt és feltámadt. Ugyanezek a proféciák, amelyek ezeket jelentették, folytatólagosan jelentik azt is, hogy ő vissza fog jönni, mint uralkodó király. Ahogy ezek beteljesedtek 100% pontossággal, ugyanígy fognak azok is beteljesedni, hogy vissza fog jönni. Ezt se hitték el sokan, hogy Krisztus el fog jönni, ilyen módon, mint megváltó Messiás, mégis eljött. Az emberek nem is ismerték föl. Ő mégis, ahogy mondta, meghalt, aztán föltámadott. Dicsőségben. És ma is emberek életét változtatja meg. Csodálatos módon. Valóságosan tapasztalta az Istennek a jelenlét ebben a világban. Dicsőség ezért neki. Tehát lehet mondani, nem igaz, de attól függetlenül működik. Tehát ez a dicsőség, amely láthatóvá lesz rajtunk, hogy Isten fiaiként jelenünk meg. És ez nyilvánvalóvá válik minden ember számára. Ha nem az leszel, aki most vagy, hogy hát vagy egy melós, vagy egy tanár, vagy egy takarító, vagy bármi, csinálsz valamit, hanem Isten fiaként jelensz meg. Nyilvánvalóvá lesz, hogy most ki vagy. Most is Isten gyermekei vagyunk. Csak mi nem lett nyilvánvaló minden ember számára. Értitek? Tudjátok, szokott lenni, mondják ezt a történet, hogy bemegy a szállodába a kisgyerek, aztán megállítja a portás. Állj meg, fiam, gyerekek nem mászkálhatnak. És akkor kijön az irodából az apukája. Mondja, az én fiam. Főnök úr, bocsánat, bocsánat. Ugye tulaj. Ugye nyilvánvalóvá lett, hogy kicsoda. Mikor elnéztek, csak egy kisgyereket láttak. De amikor kijött a főnök, azt mondta, figyelj csak, barátom. Az én fiam. Engedd be. Onnantól kezdve, már mindenki tudja, hogy hajnalán állunk a kisráccal, még cukrot is fog neki adni. Hogy a főnökkel jóban legyen. Így van. Aztán Róma 8.14.16-ban olvastuk, ugye, hogy akiket pedig az Istennek szent lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, szolgaság lelkületét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá atyám. Abbá atya. Maga pedig a Szentlélek tesz bizonyságot, ami szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát a Biblia azt mondja, hogy Isten szelleme a hívő emberben bizonyságot tesz, hogy Istenhez tartozik. És ez csak így lehetséges. Tehát az ember nem tudja magáról mondani, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Azt, hogy az én gyermekem, azt mondja nekem, hogy apa, én a te gyermeked vagyok, az benne egy bizonyosság. Ugyanígy hozza létre az Isten szelleme bennünk a bizonyosságot. Csodálatos módon ez az újjászületés csodája, ami megint valóságos, bár kívülről ez nem látszik. Tehát nem lett más színű a szemed, meg nem lett más színű a hajad, nem lett nagyobb vagy kisebb a füled, vagy az orrod, vagy a szád. De alapvetően nem változtál meg, mégis amikor megtérsz, odaad az életed Jézus Krisztusnak, egy csodálatos dolog történik az ember bensejében, egy kijelentés kap a Szentlélek által, hogy ő az atyának a gyermeke. És úgy tud imádkozni, hogy atyám. És ebben az imában egy bizalom van benne. Egy bizalom, hogy atyám, hozzád jövök. És a Szent Szellem bizonyosára tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy valóban azok vagyunk. Azok vagyunk, bár nem lett nyilvánvaló még, de bennünk a bizonyosság ott van. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Nos, lássátok, hogy Biblia azt mondja, a teremtett világ várja ezt a lelepleződést, ez az apokalipszis, ezt a lelepleződést, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, tehát, hogy megjelenjünk abban a szerepben, abban a küldetésben, abban az identitásban, akik valójában vagyunk. Halleluja. És amikor megjelenünk, ugye itt is olvastuk, hogy mint örökös társa jelenünk meg Krisztusnak. Tehát nem ilyen alattvalók, hogy fogjuk majd a palástját. Bocs, uram, én is itt lehetek? Néha hívőként így érik meg emberek. Hogy uram, engem is megtűsz itt, még nem nyomsz agyon. A Biblia pedig azt mondja, hogy még a veréb is talál otthont az ő házában. Amen. Ez egy orosz gondolkodás volt, amikor azt gondolod, hogy Isten, amit ígért, nem adja meg. A Biblia azt mondja, hogy örökös társaiként jelenünk meg a Krisztusnak ezen a világon. Így fog megjelenni. Ezt mondja a Biblia? Így fog megjelenni, mint gyermekei az Istennek. És vele együtt fogunk uralkodni. Halleluja. A Biblia azt mondja tehát, hogy egy dicsőség lesz látható rajtunk, amely az Isten fiúságnak a valósága, Isten gyermeki létének a valósága, ez lesz látható. A teremtett világ, ahogy olvastuk, sóvárogva vár. Így olvastuk, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajudik mindez ideig. Na nézzük. Mit is jelent ez, hogy a teremtett világ sóhajtozik, vajudik, várakozik valamire? A teremtett világról tudjuk azt, hogy az ember, Ádám és Éva lázadása óta átok alatt van. Így van? Így olvassuk a Bibliában az 1 Mózes 3.17-től a 19-ig. Az embernek pedig ezt mondta az Isten, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Nos, ez az átoknak a megnyilvánulása. Az ember bűne miatt az Isten megátkozta ezt a földet, amelyen az ember lakik, hogy az ember bűnének következménye vonta ezt az isteni haragot a teremtett világra, és lehet látni, hogy az egész teremtett világ egyfajta pusztulásban, sokfajta nyomorúságban vajúdik és kínlódik a mai korszakunkban is. És ez jellemző volt rá erre a világra, korszakunkon keresztül is. Birodalmak jöttek és mentek, és sokféle fájdalom, szenvedés, háború hatott át ezt a világot már. Nos, mikor azt mondjuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor ki is várja ezt? Ugye mondtuk azt, hogy hát azt megállapíthatjuk, hogy még nem lehet azt mondani, hogy a rádióból is az folyik, hogy kérem, hívják ezt a telefonszámot, hogyha valaki tud egy gyülekezetet mondani, ahova mehetünk. Mert tömegek jelentkeznek a Kossuth Rádióban, a Hír TV-nél és a Magyar Televízió és Duna TV-nél, hogy gyülekezetet találjanak. Ugye még nem ezek a hirdetések, mert futnak a hírcsatornáknak a alsó sávján, és még nem ezekkel van tele a hír, hogy Rácz Edinát keresik, mert hallották, hogy ő hívő, valamikor egy volt osztálytársa, az osztálytalálkozó hallott, hogy keresztény, keresi, csak a telefonszámát küldje. Tehát valószínűleg még most nem ebben a világban vagyunk, bemegy a munkahelyre, mondják, ó, alig váltalak, hogy már ilyen bejöttem egy órával hamarabb, hát hamarabb, és te is, meg akarok térni. Halleluja. Adná az Úr, hogy ez legyen. De nem tudom, hogy jelentkezzen, akinek a munkahelyén már ez valóság. Mert oda megyek én is. Valamilyen szinten azt mondja, elkezdődött, igaz? Hát dicsőség az Úrnak. Van ilyen is. Mindjárt beszélek arról is. Először is nézzük ezt a megjelenést. Azt mondja a Biblia, hogy a megjelenés azt jelenti, hogy lelepleződik, kinyilatkoztatást nyer, kijelentést kap, feltár, nyilvánvalóvá lesz, felfed, leleplez, kijelent. Azt jelenti, amikor lelepleződik azt, hogy Isten gyermekei leszünk, ez így nyilvánvalóvá válik. Olyan, mint mikor egy szobrot lelepleznek, vagy egy festményt lelepleznek, leveszik róla ezt a takarót. Látszik, hogy szögletes, hogy valami van mögötte, ami értékes van mögötte, de még nem lett nyilvánvaló, és akkor lelepleződik, és hú, de szép. Ezt mondja a Biblia, hogy erre vár a világ, hogy ez a lelepleződés megtörténjen velünk kapcsolatban, hogy Isten fiai vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Aztán erős kifejezés ez, hogy sóvárogva várja, azt mondja, feszülten, intenzíven várakozik, türelmetlenül, kezét tördelve, nagyon-nagyon várni valamit, egyszerűen sóvárogni, epekedni valaminek a megtörténte után. Nos, amint mondtam, az Isten által teremtett világ átok alatt van, és a romlandóság, a pusztulás ciklusaiban szenved. Biblia azt mondja, hogy ez a világ sóhajtozik és vajudik ebben az időszakban, ebben a korszakban is. Így jelentik a Szentírás. Mit is jelent ez? Nézzétek meg a mai világunkat. Az ember szinte fékezhetetlenül pusztítja ezt a világot. Rombolja és pusztítja a földet. Állatfajok tűnnek el folyamatosan a földünkről. Folyókat mérgezünk meg kémiai anyagokkal, úgyhogy kihal belük az élet, és ihatatlaná tesszük azokat. Ez a pusztulás az ember számára ma már megállíthatatlan folyamat. Visszafordíthatatlan folyamattá kezd válni. Az ember a maga önzésétől olyan módon fosztja ki a földet, és emészti fel a földnek az élet erejét, önzéséből fakadóan, nagyraváljátsából fakadóan, hogy ez egy pusztuláshoz létre a földön. A Biblia azt mondja, ez a teremtett világ nyög és sóhajtozik ezen a pusztuláson, a pusztításon, amelyet mi emberek ezen a földön, vagy az emberek ezen a földön végrehajtanak. És azt gondolom, hogy mondja a Szentírás, jaj, azoknak, akik pusztítják a földet, nem keresztényeknek mindenképpen úgy kell hozzáállnunk a teremtett világhoz, hogy arra vigyázzunk. És gondozzuk, ápoljuk. Most így nem egy zöld pártot akarok létrehozni a gyülekezetünkben, és senki nem akarok sarkalni, hogy zöld pártba jelentkezzen, mert az politika. Ez egy hozzáállás. Nem dugom a szemetet ott, ahol nincs kijelölt ilyen szemetes. Inkább berakom a zsebembe, és elviszem haza. Nem folyatom a vizet, amikor mosom a fogamat, mert egyszer engedek egy pohárba, vagy elzárom, és tudom, és nem csak azért, mert sokba kerül. És sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyekkel én magam lekapcsolom a villanyt ott, ahol nem vagyok. És sorolhatnám, rengeteg olyan dolog van, ami talán furcsa, meg idegen nekünk, de mégis a Biblia azt mondja, hogy nekünk felelősségünk van, hogy bánunk mindaz, amit Isten bízott ránk ezen a földön. A föld számára el fog jönni, a teremtett világ számára el fog jönni egy nyugalom. Ebből a sóhajtozásból, a vajudásból, a Biblia kijelentése szerint a föld ebből a pusztulásból, ebből a szenvedésből, ami a pusztulását jelenti ennek a földnek, föl fog lélegezni a föld. A Biblia azt mondja, hogy kiállt ez a föld, a pusztulás felé szaladó világ, e felé a fel lélegzés felé. Ez Ézsaiás próféta a 11. részben így profétál az előttünk lévő korszakról, amely vár az emberiségre, és vár erre a földi, a teremtett világra. Biblia így szól Ézsaiás 11.1-től. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarja gyökeréről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az országok szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöri a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Halleluja! A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyúl, nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Úgy hiszem, hogy mindenképpen ez a proféta kijelentés, egy kijelentés az ezer éves békeországlásról is. Arról a királyságról, ahol a Krisztus lejön erre a földre, mi pedig vele együtt, és fel lélegzik a föld. Tehát értitek, igaz? Hogy a világ vajudik, vívódik és küzd. A vajudás ugye azt jelenti, hogy valami születni fog. A sóhajtozás, a nyögés azt jelenti, hogy szülési fájdalmak vannak. De mindez jelent valami újnak a születését is. Amikor a világnak az agóniáját látjuk, akkor ne agóniának lássuk ezt, hanem lássuk meg, hogy ez egy újnak a születését megelőző szülési fájdalom. Jézus maga is mondja ezt. A mai világunknak ez a fajta zűrzavaros menete, ami történik, ez egy újnak a születését megelőző jelenség. Mint egy szülőszobán, egy anya, amikor mielőtt szüli gyermekét, nyög fájdalmában, a vajudás kínjaiban van, fájdalmában van, de ez azért történik, hogy valami új szülessen. Na most így aztán érthető igaz, hogy a teremtett világ sóhajtozva várja, sóvárva várja, hogy mi megjelenjünk Krisztussal együtt. Hogy a béke, a valódi béke ezen a földön, a Krisztus királyság alatt megvalósuljon. És az 1000 éves nyugalom időszak erre a földre elköszönjön. Soha nem volt nyugalom ezen a földön. Amióta az ember kiüzetett a paradicsomból, a háborúság, a fájdalom, a szenvedés, a nyomorúság folyamatosan jellemezte az emberiség történelmét. És benne a személyt, az egyént. Így van? Soha nem volt nyugalom ennek a földnek. Persze, egy teremtett világban az ember maga is várja, hogy végre fellélegezzen. Mennyire várják az emberek, hogy végre már legyen nekik egy kis nyugalom az életben, mert folyamatosan pressziók érik, folyamatosan nyomások érik az embert, napról napra. Hát aki aztán híreket is hallgat, azt meg aztán tömegével bombázzák ezek a nyomásgyakorló, aggasztó hírek. De nem kell még híreket se hallgatni ma már ahhoz, hogy az embert ez az zaklatottság érzet áthassa. És az egész világ, az átokarat lévő világ történelme során folyamatosan ebben a sóhajtozásban van, hogy szeretne békét, szeretne megnyugvást, de nem jön ez el, viszont el fog jönni, amikor mi megjelenünk, mint Istennek fiai. Amikor mi nyilvánvalóvá válik rajtunk, hogy Isten fiai vagyunk, és látóvá válik az egész emberiség számára, és teremtett világ számára, hogy Krisztus valóban meghalt, valóban feltámadt és uralkodik. Ott már nem lesz kérdés, ott már nyilvánvaló lesz az emberek számára, és a föld megnyugszik ebből a sóhajtozásból, ebből a fájdalomból, ebből a vajudásból egy időre. Aztán pedig új jön létre. De mindjárt erről még beszélünk. Aztán ebben a sóhajtozásban, ebben a vajudásban vannak a szabadítás után vágyódó lelkek. És valószínűleg erre utalt Edina is, hogy vannak olyan lelkek, akik várják az Isten fiak megjelenését, keresik bennünk a hiteles hívőt, keresik bennünk a választ a kérdéseikre, keresik, kutatják a hitünknek a célját, a hitünknek a személyét, beszélgetnek velünk, keresnek. Nagyon szeretem a 107. Zsoltát ebből a szempontból, szívesen olvasnám az egészet nektek most föl, de néhány igeverset van idő most megtenni, hogy megosszak veletek újra. A Zsoltárok könyve 107. rész 4. versében azt mondja a Biblia, vannak, akik bolyongtak a pusztában. Úttalan utakon nem találtak lakott várost. Mit is jelent ez? Válasz keres, tanácsot keres, megoldást keres, reménytelen. Vannak ilyen emberek. Éheztek és szomjóztak szeretetre, elfogadásra, megbecsülésre, anyagi szükségeikben, élelmezési szükségeikben vergődtek. Elcsüggett a lelkük. Azt mondja, már a bolyongásban annyi mindent próbáltak, és nem jött be. Elcsüggett a lelkük. Reménytelnék kezdtek válni. És figyelj, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. Halleluja. És kimentette őket szorult helyzetükből. Dicsőség az Úrnak. Nos, a teremtett világban a sóhajtozó lelkek azok, akik megoldásra várnak. Ezek is várják, hogy lelepleződjön, hogy benned ne egy munkatársat lásson meg, hanem meglássa benned az Isten gyermekét, aki tudsz neki segíteni. Van nálad egy olyan üzenet, egy olyan megoldás van az életedben, ami neked segítség volt, és reménytálod bennük, hogy talán nekik is az lehet. És ezek az emberek találkozhatnak Jézus Krisztussal, ami bizonyságtételünkön keresztül, ige hirdetésünkön keresztül, de csak ezek, akik eljutottak addig a pontig, hogy már nem megy a saját erejükből. Már nem bízhatnak az emberekben, már nem bízhatnak külső segítségben. Kevés az, ami erejük nekik volt eddig, Istenhez kiáltanak. Nos, ezek is várják, hogy lelepleződjön az, kik is vagyunk mi. Ott legyünk mellettük, és mondjuk el az üzenetet, és föl csillanjon egy reménység, hogy van megoldás, van válasz. Hála az Úrnak, ebben a világban ilyen szabadítás után vágyódó lelkek és szívek is vannak, akiknek örömhírem van, van szabadítás, van megoldás Jézus Krisztusban az életed bármilyen nyomorúságára. Hív segítségül Jézus Krisztusnak a nevét, és ő kész megszabadítani téged. És a hozzád közel álló Isten gyermekeit kérd meg, segítsen neked, mondják el, mi a megoldás. Engedd, hogy lelepleződjön Istennek a kegyelme, jóság, szeretete rajtuk, ő rajtuk keresztül is. Amikor tehát beszélünk erről a sóhajtozásról, vajudásról, akkor önmagában a vajudás, a sóhajtozás egy anyának fájdalmas. És azt gondolom, az a normális, amikor egy anya, nem voltam ebben a helyzetben, és férfiú teremtettségnél fogva nem is leszek, ez így alakult, hallán, ugye én szeretek ebben a szerepben lenni. Ezt a feleségem beszélgettünk, ő már átérte háromszor ezt a szülés témát, és mondja, hogy fáj nagyon, de az ad erőt, hogy valakiért szenvedek, aki születni fog. Egy élet fog világra jönni. És mondja is a Biblia, hogy fájdalma szül gyermekét, de elfelejti fájdalmát, mikor öleli. És a világnak ez a fájdalom, ez a vajudás, aggódás, szorongás, kétségbeesés, ami most folyik ebben a világban. A hívőnek azonban egy reménység. Ő látja a vajudást, azt mondja, valami új fog születni. Halleluja! Vissza fog jönni az Úr. Teljesen más szemléletmód. Igaz? Ezért mondja Pál apostol az igében, reménységgel várja. Mert amit már lát az ember, abban nem kell reménykednie. De amit nem lát, az reménységgel álhatatosan várja, hogy megjöjjön. És ezért nagyszerű dolog, hogy hallod a híreket, sok baj van, nehézség. Ó, Uram, mindjárt visszajössz. Itt vagy az ajtó előtt. Megint beesett egy profécia. Megint közelebb vagyunk hozzá. Igaz, teljesen más szemléletmód. Akkor nem a láthatókra nézel, amik ideig valók, hanem a láthatatlanokra nézel, amelyek örökké valók. És a reménységed is ebbe kapaszkodik. Örökké való dolgokba kapaszkodik a reménységed, nem pedig mulandó dolgokba. Mert azokkal a mulandó dolgoknak a bukásával a reménység is oda lesz. Nem emberekben bizakodsz. Nem kapcsolatokban, hisz a kapcsolatok világát éljük. A kapcsolatokban ma mindent el lehet intézni, ebben a látható világban szinte. Elképesztő. És nem is mondom az én sztorimat sem, de lépteim el ezzel találkozni, hogy nem megy semmi rendezett úton. Mindenhol kell valami. Egy ismerős, egy rokon, egy barát, a barát barátja, egy szomszéd szomszédjának a szomszédja. Valaki kell. Amúgy azt mondják, hogy nem. És elhajtanak. És engedd magad elhajtani, akkor el vagy hajtva. De ha nem engedd magad elhajtani, akkor megtalálod a megoldást valamilyen úton, módon. Kirúgnak az ajtón, bemény az ablakon. Kirúgnak az ablakon, bemény a szellőzőn. És a végén meg lesz. Egy ilyen világot élünk. Viszont vannak pontok, amikor az ember eljut odáig, hogy már nincs. Nincs kapaszkodó. Vége. Viszont nagyszerű dolog az, amikor az ember az örökké valóságba tud beletekinteni, hogy ez a világ mulandó, és minden, amit ér engem, ez egyszer el fog múlni. A szenvedés is. A fájdalom is. Az aggódás is el fog múlni. És amikor elmúlik, akkor valami új születik meg. A világról beszél a Biblia, hogy Isten új teremtést fog létrehozni. Újat alkot, újat teremt. És az ember, amikor vajudik, egy ember a vajudás kinyeiben van, sóhajtodik és vajudik, és felfedezi azt, hogy valami új jöhet létre az életébe, hogy lehet újat kezdeni. Lehet megszabadulni a bűntől, a szenvedélyektől, a fájdalomtól, a nyomorból. Ki lehet jönni? Akkor kezd reménykedni. És hadd hirdessem. Igen, lehet egy életváltozást átélni már ezen a földön. Amikor vajúdsz, és keresed a megoldást, és Krisztushoz jössz, ő újat akar neked adni. Egy új életet. És amikor újat kapsz, elfelejted a régit. Elfelejted a fájdalmat, hogy énekedik olyan jó, olyan erőteljesek ezek a dalok. Visszagondolod, hogy honnan hozott ki az Úr, és miből szabadított nekem, hogy mennyi fájdalom, aggodalom járt át az életemet Krisztus nélkül. És újjá születtem. Egy új reménységre, egy új ember lettem. Valóságos módon. És tudod, megint amikor vajudásban van valaki, és a bármelyikőtök ebben a vajudásban van benne, hogy még nem tudja, mi a megoldás. Hadd hirdessem neked. Neked nézd túl egy kicsit ezeken a fájdalmakon. Támadja a reménység a szívetekben, hogy új életet akar neked az Isten adni. Nem a régit akarja foltozni, mint ahogy te megpróbáltad eddig. Egy újat akar neked adni. És akkor kezdesz reménykedni. Lehet újat kezdeni, börtönből kijöve. Szóval kérdezhető, hogy ember, utaztam vele, hogy őt biztos nem fogadja el az Isten, hát ő börtönben volt. Mondom, de, ha te tényleg akarsz újat, és tényleg akarsz egy megváltozott, megszabadult életet élni, akkor Isten tud neked újat adni. És Isten szeret téged. Így, hogy vagy. Ez jó hír. Ez egy jó hír. Dicsőségedet az Úrnak. Tehát a vajudás, ami számunkra egy reménység. Mert nem csak annyit látok, ami a világban most történik, a kavarodás, a zűrzavar, hanem tudjuk, hogy valami születni fog. Halleluja. És tudjuk, hogy mi? Vissza fog jönni Krisztus, és lelepleződik, hogy mi valóban, nyilvánvalóvá válik, hogy mi valóban az Isten gyermekei vagyunk, fiai és leányai az élő Istennek. És ugye a Biblia mondja, a Róma 8.23-hoz, ha tekintetek, 25. versig, de nem csak a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengét kapták, mi magunk is sohajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Biblia azt mondja, hogy néha így ki nem mondva mi is sohajtozunk. Ó, Uram, olyan jó lenne már visszajönnie. Olyan jó lenne már veled lenni. Igaz? Ezt ki sem mondja, csak úgy, azt mondja Biblia, mi magunk is sohajtozunk, mert hát benne vagyunk még ebben a vajudásban, mi magunk is. Várjuk azt, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy kik is vagyunk, hogy visszajönne Krisztus értünk. Tele vagyunk reménységgel, de még nem látjuk. És azt szeretnénk látni. Hogy olyannak látsuk őt, amit Kolossi levélben írt, olvastunk, amilyen ő valójában. De nem vagy egyedül, Pál is így volt. Azt mondja a 2 Korintus 5.2.5-ben, azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való házunkat. Ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelennek, mert mi is, akik a sátorban vagyunk, tehát ebben a romlandó testben, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészít, zálogul adta nekünk az ő szellemét. A Szentírás azt mondja, hogy Pál így tesz bizonyságot, hogy tudod, ha mi külső emberünk meg is romlik, a belső megújul nap, mint nap. Ugye hát ez a külső ember, Pál apostol életében, ez a fizikai test, amelyben lehet fájdalom. Biztos, hogy voltak időszakok már az életben, amikor fájdalom járt a testet. Pálnak is volt ilyen fájdalmai a testében. És mondja, úgy szeretném már levetni ezt a romlandót, hogy az örökkévalót elnyerjem. Vagy az lenne legjobb, hogyha elváltozna az egész. Hogy az elragadtatáskor, amikor Krisztus elviszi, a pusztulásból ki ragadja az övét, és elviszi azokat, akik Krisztusban hisznek, mint megváltójukban, mint szabadítójukban, mint Isten fiában, elviszi őket magával, azok elváltozunk. Egy szempillantással, hogy hallottuk ezt az elmúlt időszakban is már. És Pál azt mondja, úgy szeretném már, Uram, ha az én életemben ez megtörténne, hogy visszajönnél, és hogy elváltoznék, és mennék hozzád. Igaz, van ilyen, nem? De még sohajtozik. Végig gondoljuk a fájdalomját a testét, hogy hogy lehet ezt kibírni? De jó lesz, amikor már nem lesz ilyen. Nem kezd szembenézni. Nem lesz romlás a mi testünkben. Vágyik az ember is. Azt mondja a Biblia, hogy mi magunk is sohajtozunk néha magunkban. De jó lenne már az Úrnál lenni. Halleluja. De ez a sohajtás ugye egy reménység. Azt, hogy tudom, hogy hova tartok. Tudom, hogy hova megyek. Egy bizalommal teli sóhajtás ez. Aztán azt is olvastuk itt, hogy Róma 8.26-tól 30-ig, hogy ugyanígy segít az Istenek szelleme is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szentlélek eserezik életünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szentlélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is rendelt, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvére között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Csodálatos kijelentések ezek. Egyrészt szól ez a szentírás a lélek által imádkozáskor, arról, amikor csak úgy elcsendesedsz, és ott vagy a szükségeddel, a kérdéseiddel, és a kétségeiddel az Úr előtt. Úgy várakozol. Nem hiába van ez a várakozás. Nem kell mindig beszélni. Ugye ezt magamnak címzem először. Kinek valamikor, azért bátorítalak, akinek meg nehéz beszélni, beszélj bátran, tehát neked tényleg bátorítalak, de kinek mire van szüksége ebben a dologban. Na ezt jól megbeszéltem magammal, most menjünk tovább. Tehát Isten szeleme, Istennek szent lelke, az még kimondhatatlan, az ember számára sokszor megfogalmazhatatlan imádságokat mond el az Istennek, értünk. És aztán olyan dolgok érnek bennünket, olyan dolgok kavarnak bennünk, amikből nem tudjuk a megoldást. Nem is, még imádkozni sem tudunk úgy érte, hogy kéne. És a Biblia azt mondja, és ezért kértük Isten szellemének a tűzét, és a szellemének a jelenlétét az életünkbe, mert szükségünk van rá, hogy imádkozzon értünk. És azt mondja a Biblia, hogy az pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szent Szelleme a gondolata, mert Isten szerint való módon jár közben a megszenteltekért. Hát ki is ez? Ki ez a közbenjáró? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tudja, mi a szellem gondolata. Amikor a Szent Szellem fohászkodik a szellemeddel együtt a bensődben, akkor Krisztus veszi ezt az adást, és mondja, Atyám, az enyém elfogadta az én szenvedésemet, véremet, az én halálomat, hogy helyette haltam meg. Atyám, tudod? Ő a gyermeked. Figyelj csak oda! Mi van vele? És akkor megindul a mennyei invázió. Jönnek az angyalok, és fölemelnek téged. És kihoznak a nehéz helyzetből, kihoz a szorult helyzetből. De mindenképpen szólnom kell a kegyelmi ajándékról is, a nyelveken való imádkozásról. És egy különleges áldás és adomány, akiknek adta Isten. Gyakorold az imádságot, a nyelveken való imádságot. A Biblia azt mondja, angyalok nyelvén imádkozik az, akinek ez az ajándék adatott a Szentlélek által. Ne hanyagoljátok el ezt az ajándékot sem, amit kaptátok az Úrtól, kaptuk az Úrtól a nyelveken szólásnak az ajándékát. Ez egy természetfeletti dolog. Csodálatos dolog. Az elméd gyümölcstelen, a szellemed mégis épül, megfrissül, mert kimondhatatlan fohászkodásokat mond a Szent Szellem rajtad keresztül, sokszor másokért is, sokszor egy szituációért, sokszor a Szent Szellem indít a nyelveken vagy imádkozásban egy harcos imára. Hogy elkezdesz érzel a szellemedben, hogy ez harcos ima, nem tudod, miért imádkozol. Nem ismernek a veszélyt, milyen veszély közeledik. A családodra, a gyülekezetre, és elkezdesz imádkozni, mint ma is tettétek ezt. Most a dicsőítés alatt többen tettétek ezt. És az Úr pedig meghallgatta ezt az imát, és elküldte erős angyalait. Tehát bátorítalak arra, hogy néha legyél csendben az Úr előtt. Engedd a Szent Szellem merítsen a te szívedből. Vizsgálj át a szellemedet, mint lámpás. Istenek lámpás, hogy vigye a Krisztus elé. És a Krisztus pedig mondja, Atyám, tudod, gyermeked, látod a kezeimet, Atyám. Tudom, hogy nem méltó. Tudom, hogy bűnös. De elfogadta a bűnbocsánatot. Ezért most már tiéd. Ezt vállaltad? Nincs más választás. Akármilyen is, a miénk. És ezt mondtam, gyereke első gyermek, mikor született, ugye nekem még egy ilyen újdonság volt, és a szülés alkalmával kicsit ilyen lett a feje. És akkor megmutatták. Kérdez a feleségem, hogy tetszik? Az első sokban voltam. Hát mondom, nem mondom, hogy a szépek vagyunk se, te se én, de ennyire nem vagyunk csúnyák. És mondom, te Mónika, ez a gyerek így marad. Ha így marad, hanem csak a miénk, érted? Aztán kialakult. Hát aztán a másiknál már tudtam, amikor be volt dagadva, meg mindenféle dolog volt. Ja, levertem itt magamról. Mindenféle dolog volt, akkor tudtam, hogy majd változik egy kicsit, majd alakul. És majd szépül egy kicsit, csak meg a bőre is, meg minden. Na, hát ez ilyen. Tehát néha így nézünk ki, de Isten tudja, mivé leszünk. Amen. Mi nem lett nyilvánvaló, mivé leszünk, de Isten már tudja, hogy mit fog belőlünk kihozni. És maga a Szent Szellem Biblia azt mondja, dolgozik azon, hogy amíg ezen az úton járunk, amíg ebben a vajudásban vagyunk, Ebben a sóhajtás időszakában vagyunk, ebben a világban élünk. Isten szelleme dolgozik arra, abban, hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. És kezdi javunkra munkálni az életünknek eseményeit. Sok ember soha nem jönne el gyülekezetbe, ha nem lenne az élete válságban, a nyomorúságban. Vagy nem keresne válaszokat. Isten szelleme elkezdi javára munkálni a nyomorúságot. Elkezdi keresni az Urat. Elkezdi atya vonzani ezek által, a kétségek által, a kérdések által őt. Javára kezdi munkálni az Isten. Kezdjen Krisztushoz közeledni. És te életedben, az én életemben is, ezen az úton, amíg járunk, ha a külső sátorunk, testünk romlik is, megromlik is, a belső emberünk megújul nap, mint nap. Egyre inkább kezdünk hasonlítani Jézus Krisztushoz. Hogy mondja az ige, dicsőségről dicsőségre. Hogy aztán dicsőségünk, mikor megjelenünk, teljes legyen. Az Úrban. Az Úr kegyelme ez. És végül egy utolsó igét, ami nekem nagyon kedves igém. Tudjátok, sok ígéről mondtam már ezt, tehát ezt annyira vegyétek komolyan. Az egész Biblia nagyon kedves. De ez idevág Dániel proféta könyvéből, 12. rész 3. verse. Az okosak fényleni fognak, mint a fénylő égbolt. És akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mind örökké. Dicsőség az Úrnak. Biblia azt mondja, hogy amikor tudsz segíteni embereknek, akik várják Isten fiának megjelenését, tudsz segíteni megismerni az atyát, megismerni a fiúban a szabadítást. Biblia azt mondja, hogy ez olyan dolog, aminek a dicsőség ott lesz az életeden, mint az atyához még. Hogy igen, ezek a cselekedetek követni fognak téged. Ezek a jó cselekedetek, amelyeket szolgáltunk emberek felé, vagy tűrtünk, amikor tűrni kellett, vagy megbocsátottunk, amikor meg kellett bocsátani, vagy elengedtünk tartozásunk, elengedni tartozást, vagy szelídek voltunk, amikor haragudhattunk volna, stb. Ezek a dolgok segítik az embereket abban, hogy az igazságra jussanak, az igazság megismerésére, az Jézus Krisztus, ő az igazság, ugye nem egy ideológia az igazság, hanem egy személy, Jézus Krisztus. A Biblia azt mondja ezekről az emberekről, hogy fénylenek, mint a csillagok örökké. Ragyognak Krisztussal együtt. Fénylenek, ilyen életet élnek. Az Úr adja nektek meg, és nekem is meg, hogy legyünk résen. Találjuk meg a vajúdó embereket, akik keresnek, kutatnak. Aztán, amikor látjuk a világ vajudását, sóhajtását, lássunk túl ezen. Hogy valami születni fog. Nem sokára megnyugszik ez a föld. Nem sokára visszajön Krisztus. És egészen más minőségű életet fogsz élni, mint Isten gyermeke. És az Úr pedig az ő szellemét elküldte, szellemek tűzét az életünkbe, szomjúságát, vágyát az életünkbe, hogy imádkozzon, néha kimondhatatlan módon is, vagy szavainkkal, vagy nyelveken, hogy Krisztus elé vigye az imát, és hogyha pedig letekintsen a földre, és cselekedjen ezek az imák által te életedben, a körülötted lévő emberek életében, ezen a földön, hogy sokakat igazságra tudjunk vezetni, mire visszajön ő. Amen.